Itt pedig egyetesen 5 helyről fogunk elolvasni. Először a Máté 26-25-ig terjedő ige szakasz. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle. Talán csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így válaszolt. Aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint meg van írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte. Talán csak nem én vagyok az, Mester. Te mondtad, felelte neki. Máté 27:3-7. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták. Mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára temetőnek. Már 14:27-31. És akkor így szólt hozzájuk Jézus. Milyen nyáján megbotránkoztok bennem, mert meg van írva. Megverem a pásztort, és elszédennek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter ezt mondta neki. Ha mindenki meg is botránkozik, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá. Bizony mondom néked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt kétszer megszúl a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta. Ha meg kell is hallom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Már 14:66-72. Amikor Péter lemolt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgálójája. Meglátta Pétert, amint melegedett, ránézett és így szólt. Te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadta és ezt mondta. Nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt. A szolgálólány ismét meglátta őt és újra mondta az ott állóknak. Ez közülük való. De ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek. Bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő elkezdett átkozódni és esküdözni. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki. Mielőtt a kakas kétszer megszólal, 3-szor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. Végül a János 20:1-3. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Eddig Isten igéje. Köszönöm. Istenem, köszönöm neked, hogy összegyűjtöttél bennünket. Köszönöm, hogy dicsérhettünk téged, hogy hallgathatjuk a te igédet, és kérlek azért, hogy rendesítsd le a szíveinket, hogy rá tudjunk figyelni, és meg tudjuk hallani, amit mondani akarsz nekünk. Kérlek, hogy áld meg, neked Gyulát, az igét, hirdetőjét, tehát, hogy rá tudja adni ezt az üzenetet, amit valában hisztál. Jézus nevében. Amen.
Felolvasott ige szakaszban két embernek a története van, Péteré és Júdásé, mind a kettő nagy mélységben jutott az életébe. Ha belegondolunk egy kicsit a helyzetbe, maga ez az időszak az ő életükben, ez egy ilyen nagy lejtő. Van, akinek hosszabb és kevésbé lejtős volt, talán Júdásé, és van, akinek valami egészen meredek zuhanás, ez Péteré. De ha belegondolunk, az Úr Jézusnak az életében is ez egy ilyen nagy lejtő volt. Hiszen ha arra gondolunk, hogy néhány nappal ezelőtt, a történet előtt, az utolsó vacsora előtt ő bevonult Jeruzsálembe, és ott királyként fogadták. Egy szamárcsikú hátán jött be, mint a király, aki békességet hoz. Az emberek ott álltak, és a ruháikat az útra terítették. És mindenki királyként éltette őt. És néhány nappal később pedig kivégezték, mint bűnözőt. Ha ezt kívülről nézzük, ez egy hatalmas nagy zuhanás. Nagyon ritka az, amikor egy királyt néhány nap múlva kivégeznek. Tipikusan ilyen csak akkor fordul elő, amikor valami államcsíny van, vagy mondjuk háborút veszített, vagy valami egyéb ilyesmi. És mégis az Úr Jézus életében, ha aztán a történelmet nézzük, emberi oldalon egy pont ilyen történt. Más kérdés az, hogy ez az emberi vesztesége számára éppen, hogy a szellemi győzelmet jelentette. És előfordul olyan az ember életében, amikor ilyen lejtőre kerül. Van, aki kicsit kevésbé meredek lejtőre, van, aki ilyen zuhanásszerű lejtőre kerül, és akkor csúszunk lefelé, nem tudjuk, hogy hol van a megállás, mikor érünk az aljára, és ott mi lesz. Az utóbbi egy évben munkatársaim, távoli ismerőseim között többen is voltak, akik olyan mélyre kerültek az életükben, ahol soha nem gondolták, hogy ilyen mélyre fognak kerülni. És valószínűleg senki nem úgy tervezi az életét, hogy előre látja azt a mélységet, ahova elkerülhet az élete során, vagy el fog kerülni az élete során. Valószínűleg azok az emberek, akik börtönben vannak, és a börtönmissziósok látogatják őket, ők nem úgy jöttek ki az óvodából, hogy hát én majd el fogok tölteni másfél-két évet Sopron kőhidán, mert az milyen jó lesz. Senki nem úgy tervezi az életét, hogy valami nagy mélységbe kerül. De egyáltalán nem vagyunk ez ellen beoltva. Egyáltalán nem vagyunk az ellen beoltva, hogy a külső körülmények miatt egyszer csak az ember egy ilyen nagy zuhanást kénytelen átélni. Ugye végül is az Úr Jézus, annélkül, hogy ő bármi rosszat tett volna, egy ilyen nagy zuhanást élt át. Hirtelen a világ szemében királyból bűnözővé lett. Annak ellenére, hogy ő maga megmaradt királyként. Furcsa egyébként, hogy Pilátus a zsidó vezetőknek a fricskázása céljából ugyan, de kiírta a keresztje tetejére, hogy király. Ténylegesen nem változott meg az ő helyzete, szellemi szinten nem változott meg a helyzete, de emberi szinten nagyon. Nagyon drasztikus változás állt be. Hogyha megnézzük Judásnak vagy Péternek a történetét, tulajdonképpen amit itt felolvastunk, mind a kettő az elég csúfárulásnak a története. Hiszen Judás elment és kiszolgáltatta Jézust az ellenségeinek, Péter pedig akkor, amikor Jézus nagyon mélyre került, amikor már nem királyként néztek rá, akkor hirtelen már nem akarta ismerni. Mind a kettő egy olyan árulás, amit nem vártak el. Tehát Jézus ugyan tudta Júdásról, hogy el fog járulni, de hát emberileg ez nem volt elvárható, vagy nem volt várható, hogy valaki a 12 közül, aki 3 évig ott jár vele, ugyanazt a kenyeret ette, az utolsó vacsorára együtt vacsoráztak. És a közös vacsorától fölállva elmegy és elárulja őt. És Péter valójáról se gondolta azt, hogy ezt meg fogja tenni. Érdekes, hogy az igéből számomra az derül ki, hogy aznap figyelmeztette Jézus, hogy ez fog történni. Estére már elfelejtette a figyelmeztetést. És csak a kukorékoláskor jött rá, hogy mit tettem. ilyen különösen álhatatlan tud lenni az ember akkor, amikor amikor éppen vagy elárul valakit, vagy éppen bűnben van, megy befelé a bűnben. És mégis azt látjuk, hogy Judásnak és Péternek a sztoria olyan nagyon hasonlít egymáshoz, és majd fogok erről hosszabban beszélni, hogy mennyire hasonlít egymáshoz a két történet, mennyire hasonlít a mi életünkhöz, és a mi bűnbeesésünkhöz a két történet. És mégis a végkifejlet drasztikusan más. Hiszen azt látjuk, hogy Judás felakasztotta magát, Péterre pedig rábízta az Úr Jézus az egyház megalapítását. Tulajdonképpen két árulóról van szó, és az egyik az meghal, a másikra pedig egy kulcs szerepet bíznak. Érdekes egyébként, hogy Isten milyen sokszor használt fel olyan embereket az ön munkájában, akik nagy mélységeket jártak meg. Ha belegondolunk Dávidnak az életébe, az ő életében is volt egy ilyen nagy gödör. Ő gyilkossággal vetemedett. Ha belegondolunk Jákobra, akit aztán később átnevezett Isten, ő csalóként indult. Ez is volt a neve. És mégis Isten ki tudta hozni ebből az életmódból, és mást csinált belőle. Nézzük akkor először azt, hogy mi az, amiben hasonlít Judás és Péter. És itt zárójelben jegyzem meg, hogy mi az, amiben hasonlítunk mi is rájuk. Ugyanis a bűnbeesésnek van egy eléggé jellegzetes anatómiája. Mindkét esetben hasonló módon történik, és hasonló módon történik velünk is. Az első, hogy mindnyájunknak van olyan terület az életében, ahol kísérthető. Ahol igen hatékonyan lehet őt bűnbe vinni. Vannak dolgok, amit nem. Tehát van olyan típusú bűn, ami minket nem érdekel. Hát most semmi élvezetemet nem lennél benne, tehát akkor most minek? De igenis vannak olyan területek, ahol nagyon jó kísérthetők vagyunk. Ha belegondolunk abba, mi is volt Judásnak, és mi volt Péternek ez a területe? Judásnak egyértelműen a pénz volt az, ami a kísérthetőségnek a területe volt. Ha János evangéliumából a 12. részt megnézzük, nagyon keveset tudunk egyébként Judásról. Tehát tudjuk, hogy Kariótból származott, aztán úgy nagyjából ennyi. Ott volt a 12 között, az Úr Jézus maga választotta ki a sok közül, és személyesen nagyon keveset lehet róla tudni, viszont János a 12. részben egy kis megjegyzést tesz. Valószínűleg ez egy olyan dolog, amit utólag ismertek föl, hogy ez történt. Amikor az Úr Jézus a temetésére megkente Mária egy nagyon drága kenettel. És hát akkor elkezdtek ott fújogni a tanítványok, hogy hát milyen dolog, mert micsoda pazarlás ez. És akkor mondta az egyik tanítvány, mégpedig Júdás, hogy miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, miért nem adták a szegényeknek. Ezt pedig nem azért mondta, hogy neki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, azt elcsente. Úgy tűnik, hogy ez a Judás egy olyan pénzügyi szakértő volt, mert hogy ő volt a pénzügyminisztere a tanítványoknak, az ő zsebében volt az erszény. Érdekes, hogy amikor kiment az utolsó vacsoráról, akkor a tanítványok azt hitték, hogy az Úr Jézus elküldte vásárolni. Nála van a pénz, valamit venni kell, hát akkor a vacsora közben elmegy, majd visszajön. Érdekes egyébként, hogy miért pont Júdásnál volt az erszény, mikor egyszer volt nekik egy másik pénzügyi szakemberük, a Máté. Tehát úgy látszik, hogy ő lehetett az, aki lecsapott erre a feladatra, mert hogy ami abban volt, hát úgy gondolta, hogy ő abból kiveszi a részét. Mondjuk úgy, hogy privatizálta a tanítványok vagyonát. Ezek szerint már a 3 év alatt is ez egy olyan terület volt az ő életében, ahol kísérhető volt. És aztán valami miatt elment, és elárulta az Úr Jézus. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy csak a pénz játszott ebbe szerepet. Nem tudjuk igazán, hogy mit gondolt. De tény, hogy megfizették érte. Nem rettenetesen jól, de azért megfizették érte. És elfogadta ezt a pénzt. Tehát ő elsősorban nem elv jogból árulta el az Úr Jézust, hanem hát be kell vallanunk pénzért. Aztán nézzük, mi van Péterrel. Péternek nem annyira valami anyagi dologhoz való ragaszkodás az, ami a kísérthetőségét jelentette. Péter elég sokat gondolt magáról. És ezt ugye elég hevesen elő is adta. Nem egy alkalommal fordult elő az Péter életében, hogy megpirongatta az Úr Jézus, hogy hát tudod, jó, hogy ezt mondod, de én azért azt gondolom, hogy ez nem lehet. Hát, az, hogy téged megöljen, az ki van csukva. Vagy ebben az esetben is elmondja nekik az Úr Jézus, hogy hát az fog velem történni, amit 3 éven keresztül mondtam nektek, és akkor azt mondja Péter, az ki van zárva. Bárki elárulhat, én nem. És akkor az Úr Jézus adott neki egy leckét, azt mondja, hogy te is elfogsz. És Péter ezt megint csak nem hitte el. Ő számára az a kép, ami saját magában él, saját magáról, az sokkal fontosabb volt, mint az, hogy mit mond az Úr Jézus. Mindketten kísérthetők voltak. És mindkettőjük számára a kísértő megtalálta azt a területet, ahol kísérthetők. Nem valószínű, hogy Péter bármilyen pénzzel rá lehetett volna venni arra, hogy elárulja az Úr Jézust. Ő számára inkább az volt a veszélyes, hogy egy szolgálólány azt mondja, hogy figyelj, te is ott voltál köztük. Te is olyan vagy, mint az, akit ott most éppen megfeszítenek. Aztán mindnyájunk életében megvan ez a kísérthetőség, elérkezik a kísértés, és általában Isten figyelmeztet. Istennek egy nagyon nagy kegyelme az, hogy figyelmezteti az embert. Ha megnézzük az őstörténetet, ott is már Ádámot és Évát figyelmeztette előre Isten, hogy na ezt ne csináljátok, mert meg fogtok halni. Vagy ha a második bűn esetét nézzük meg, ahol Káin megölte a testvérét. A Mózes negyedik könyvének, vagy Mózes első könyvének negyedik részéből olvasom a 7. verset, 6. És mondta az Úr Káinnak, miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztetted le a fejedet? Haragszol? El vagy keseredve? Hiszen ha jót cselekedtél, emelt kővel járhatsz. Ha pedig nem jót cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. De te uralkodjál rajta. Ez nagyon nagy kegyelem Istentől. Olyankor figyelmeztet, amikor már benne vagyunk a kísértésbe. Káin akkor már mérges volt, csüggett volt, féltékeny volt. És akkor Isten azt mondja, hogy állj meg egy kicsit. És most dönthetsz. Most hozz egy döntést. Most a bűn az ajtó előtt van. Még az ajtó előtt van. Most még lehet dönteni. És érdekes, hogy ugyanezt a jelenséget megfigyelhetjük Judás történetében és Péter történetében is. A Judás történetében az utolsó vacsoránál történt egy ilyen figyelmeztetés. Figyeljétek meg, hogy mit ír az evangélista? Jézus elmondja, hogy el fogják árulni, lesz valaki itt, aki itt ül azok közül egy. És akkor elkezdik kérdezgetni. Csak nem én. De borzasztó lenne, nem? Én leszek. És Judás is megkérdezi. És megkérdezi az Úr Jézus, én leszek? És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy hát te mondtad. Gyakorlatilag azt mondja, hogy igen, te leszel. Meg volt egy figyelmeztetés. A többiek is tudták egyébként, legalábbis János és Péter valószínűleg tudta, hogy mi lesz a történet az utolsó vacsora után. Hiszen egy másik evangéliumban azt olvassuk, hogy ott ültek az asztalnál, valójában nem ültek egy asztalnál, hanem így fél oldalra dőlve feküdtek, ezért messze voltak egymástól. És volt egy tanítvány, valószínűleg János, aki közel volt Jézushoz. Az ő pedig így egymás mellett volt. Péter meg messze. És akkor intett neki, hogy te kérdezd meg tőle. És János megkérdezte, és azt mondta neki Jézus, hogy az, akinek a bemártott falatot adom. Bemártotta a kenyeret, és odaadta Judásnak, aki egyébként ebből következik, hogy szintén közel volt hozzá. Tehát János világosan tudta, neki külön megmondta az Úr Jézus, hogy mi van. De Judásnak is megmondta. És itt van Péternek a története is. Péter nagyon oda volt azért, hogy mennyire kemény és mennyire ragaszkodik az Úr Jézushoz. És mégis figyelmeztette őt. Figyelj, amikor a kakas megszólal. Sőt, a különböző evangéliumok egy kicsikét más formában írják le a történetet. A Márk evangéliumában még jobban látszik ez a figyelmeztetés sorozat. Márk evangéliumában úgy van leírva, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy mielőtt kétszer megszólal a kakas ezen az estén, árulsz-e háromszor. És az első árulás után volt már egy kakas szó. Én ezt egy nagyon nagy kegyelemnek látom. Isten nem mond le arról, aki éppen megy bele a bűnbe. Most gondoljatok bele, valamikor délelőtt az Úr Jézus megmondja Péternek, figyelj, amikor a kakas megszólal. Éppen elárulja őt először, és akkor megszólal a kakas. És aztán elárulja őt még kétszer. Igen, Isten figyelmeztette Pétert is, figyelmeztette Judást is. És nekem az a tapasztalatom, hogy figyelmeztet minket is. Akkor, amikor az ember éppen ballag befelé egy bűnbe, akkor én azt tapasztaltam, hogy Isten figyelmeztet. És aztán következik egy döntés. Akkor döntünk. És a bűnbeesésünk az nagyon szívesen szoktuk ráfogni másokra, hogy ugye szól ez az ismert sláger, hogy mások vittek rossz utakra engem. A mások bűne az én hibám. Ez nagyon népszerű, nem? Hát mert ezt szeretjük gondolni. De valójában a mások, azok igen, azok vihetnek rossz utakra minket, de aztán van döntés. Aztán van döntési lehetőség. Ebben a helyzetben Judás is döntött, Péter is döntött. Kicsit máshogy. Ha belegondolunk, Judásnak a döntése egy ilyen előre megfontolt döntés volt. Hiszen azt olvassuk, hogy amikor elkezdődött a vacsora, akkor már Judás eldöntötte az ő szívében, hogy mit fog csinálni. És aztán a vacsora közben némiképpen Jézus biztatására, hogy akkor most már gyorsan csináld, ha csinálni akarod, elment és megtette. Péter inkább erős felindulásból állít el az Úr Jézust. Az ő motivációja abban a pillanatban nem valami anyagi haszonszerzés, vagy valamilyen haszon megszerzése, inkább a kár elkerülése volt. nehogy őt is besorolják ide a kivégzendők közé. Vagy nehogy megverjék, vagy nehogy lenézzék, vagy bármi. A júdási motiváció tehát valamiféle előny megszerzése, péteri motiváció itt ebben a pillanatban valamilyen hátrány elkerülése. De az eredmény ugyanaz. Mindketten beleestek ebbe a bűnbe. És aztán, ahogy folynak tovább az események, mindkettőjük életében bekövetkezik egy nagyon fájdalmas pillanat, amikor felismerik, hogy mit tettek. És ilyenkor szokott a kísértő rögtön oldalt váltani. Tehát, ugye addig, amíg viszi bele az embert a bűnbe, addig a bűn nagyon kívánatos, esetleg szükségszerű. Ugye Júdás esetében kívánatos, Péter esetében szükségszerű, mert hát különben mi lesz veled. És aztán, amikor felismeri az ember, hogy most mit követett el, amikor hirtelen megvan a súlya a bűnnek, akkor oldalt vált a kísértő. Júdás fölismerte, hogy ártatlan vért árult el. Fölismerte, hogy mit tett. És azt mondta, hogy na, akkor ezt most vissza kell csinálni. Ezt. És visszament, és visszaadta a pénzt. Tulajdonképpen az az előny, ami miatt elárulta az Úr Jézust, az itt hirtelennyében megszűnt. Úgy tűnt, hogy lesz valami jó, és akkor most ugyanott van anyagilag, mint volt, csak közben elárult valakit, aki meghalt. Kifizette az árat, de nem kapta meg az eredményt. És Péter is fölismerte azt ott a harmadik akasszónál, vagy a második akasszónál, hogy mit tettem. Elárultam az Úr Jézust. És érdekes ez, hogy a sátán milyen ügyesen dolgozik ebben. Ugyanis mi a célja? A célja az, hogy elpusztítsa az embert. A bűnbevivés nem feltétlenül pusztítja el az embert. Hát gondoljunk bele, hogy ha Júdás elárulja az Úr Jézust, megkapja a 30 ezüst pénzt, és utána örül neki, hogy most ennyivel gazdagabb lettem, és boldogan él, mint meg nem hal. Akkor ez azért talán kisebb megelégedésére lett volna a sátánnak, nem? Jó, hát az Úr Jézus el lett árulva, de a Júdás meg boldogan él. Ő élvezi árulásának gyümölcsét. Hát mennyivel jobb az, a kettőt lehet elpusztítani? És az, hogy Júdás fölismerte azt, hogy mit tett, visszaadta a pénzt, és utána viselni akarta a bűnének a következményeit. És mit tett Péter? Péter fölismerte, hogy elárulta az Úr Jézust, hogy megtagadta őt, keservesen sírt, és utána mit csinált? Ez a nagy különbség Péter és Júdás között. Gyakorlatilag eddig a pontig nagyon komoly párhuzam van a kettő között. Vannak lényeges különbségek, tehát az erős felindulás és az előre megfontolt árulás között lényeges különbség van, de eddig a pontig eredmény szempontjából nincs nagy különbség. De Júdás akkor, amikor fölismerte a bűnének a súlyát, akkor arra a következtetésre jutott, hogy ennek a bűnnek a következményét nekem kell viselni. És akkor szemet szemért, fogat fogért, életet életért, elárultam az ártatlan vért, ő meghalt ártatlanul, akkor nekem is meg kell halnom. Elment és felakasztotta magát. Ha belegondolunk, igazságosan ítélt a törvény szerint Júdás. Aki ártatlan életét oldja ki, annak meg kell halnia. Saját bírája lett, és saját ítélet végrehajtója lett. És igazságos ítéletet hozott. Nézzük, mit csinált Péter. Péterről nem tudjuk pontosan, hogy mi történt vele. Annyit tudunk, hogy ott a főpap udvarában sírt. Megbánta azt, amit tett. És ezután hol találkozunk vele? ott találkozunk vele, hogy együtt van a többi tanítvánnyal. És amikor megérkezik a hír, hogy üres a sír, akkor Jánossal együtt oda mennek. Együtt volt velük. Ő nem elmenekült a bűnének a következménye elől. Nem meg akarta szenvedni. Ő megértette azt, hogy az Úr Jézushoz vissza lehet menni. Lehet, hogy nem hitt abban, hogy fel fog támadni, de nem hagyta ott. Nem hagyta ott a többieket, és vártak valamire. És amikor megérkezett a hír, akkor Péter számára az örömhír volt. Üres a sír, gyorsan menjünk oda, nézzük meg, mi történt. És aztán azt látjuk végig, hogy ahányszor az Úr Jézus találkozott a tanítványaival, Péter mindig ott volt. Ő számára volt lehetőség arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Miért? Mert nem akarta elviselni a bűnének a következményét, hanem fölfogta azt, hogy erre bocsánatot lehet kapni. Nem kell, hogy én halljak meg a bűnöm miatt, hanem az Úr Jézus megteszi ezt. Nem tudom, hogy mennyire volt ez tudatos döntés Péterben, de a mi számunkra ez már egy teljesen tudatos és tudott dolog kell, hogy legyen. A bűneinkért Jézus meghalt. És helyreállítható a kapcsolat. Ha elolvassuk a János evangéliumának a 21. részét, akkor ott a 21. rész végén azt olvassuk, hogy találkozott Péter Jézussal, többi tanítvánnyal együtt, és akkor Jézus megkérdezte tőle, hogy szereti-e őt. Ez az a jól ismert iga, amikor Jézus háromszor kérdezi meg Pétert, hogy szeretsz-e engem. És a végén Péter azt mondja, hát tudod, hogy szeretlek. És utána jön egy megbízatás, hogy hát akkor legeltesd a juhaimat. Akkor te alkalmas vagy arra, hogy az egyház felépítésében egy alapkő legyél. És a kapcsolat helyreállt közöttük. De miért? Azért, mert Jézus elviselte Péter bűnének a büntetését. Nem maradt az a bűn büntetlenül, hanem igenis Jézus megváltotta Pétert. És az ő bűne meg lett bocsájtva. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kegyelem és a bűnbocsánat az kimeríthetetlen. Tehát a mértéke az végtelen. Ez azt jelenti, hogy bármennyi bűnbocsánatot kapunk Istentől, attól az nem lesz kevesebb. Egyébként ez a végtelennek a definíciója, hogyha elveszünk belőle akármennyit, akkor nem lesz kevesebb. Tehát attól, mert én most ma bűnbe estem, és Isten megbocsájtotta ezt nekem, attól nem lesz kevesebb a bűnbocsánat és a kegyelem holnap, amikor újra rá fogok szorulni. És ez a nagyon fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy egyetlen módon tudunk Istennel helyreállítani a kapcsolatot, ha elfogadjuk azt a kegyelmet, amit ad nekünk. Ha elolvasok a római levél 5. részéből jól ismert néhány mondatot, megogazulva azért hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van menetelünk a hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Mit is jelent ez? Hitáltal megigazultunk. Mikor? A múltban. Isten előtt igazak vagyunk akkor is, hogyha bűnt követtünk el. Nem arról van szó, hogy nekünk viselnünk kell a bűnünk igazságos következményét Istennel szemben, hanem arról van szó, hogy Jézus már elszenvedte ezt a büntetést. A kegyelem már megvolt. A megigazulás már megvolt. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a bűnnek a földi következményeit nem kell viselni. A az örökkivaló következményeitől mentett meg minket Isten. Nagyon sokszor persze előfordul, hogy az ember bűnt követel, aminek lehetne komoly következménye itt a Földön, de ez nem következik be. Szerintem mindnyájan, akik már régóta vezetünk autót, voltunk olyan helyzetben, amikor okozhattunk volna halálos balesetet. Amikor elmegy az ember az zebra mellett, és utána rájön arra, hogy ú, de jó, hogy az a néni nem lépett le. Mindnyájan követünk el olyan hibát, bűnt, aminek a következményeit nem viseljük, mert Isten megőrzött tőle. De ez nem szükségszerű. A földi következmény alól nincsen általános felmentés. A mennyei következmények alól, az örökkévaló következmények alól viszont igenis van. Tehát a kegyelem, amiben élünk, ami kiterjed rám, az teljes. És a megigazulás az teljes. Ami azt jelenti, hogy a bűnünk következtében nem tudunk kiesni a kegyelemből, mert meg vannak bocsájtva a bűneink. És úgy, ahogy semmiféle cselekedettel nem lehet elérni a megigazulást, úgy a cselekedeteink, a rossz cselekedeteink sem fogják megváltoztatni ezt a helyzetet. De igenis megváltoztatják azt, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. Tehát a mi bűneinknek nem az lesz a következménye, hogy el kell kárhozni, hanem az lesz a következménye, hogy nem akarunk találkozni Istennel. Nem tudom, tapasztaltátok már azt, hogy ha valakit akár szándékosan, akár véletlenül nagyon, nagyon megbántunk, akkor nem szívesen látjuk őt. Mert hát megvan az bántva, és akkor szomorú meg minden, és ráadásul miattam van. Mert a kapcsolatot ez aláássa. Az Istennel való kapcsolatot is aláássa, de nem Isten oldaláról. Tehát azt kell látnunk, hogy a megigazulás Isten oldaláról teljesen megtörtént. Jézus a megtéréskor hitáltal teljes lett. A kapcsolat a mi oldalunkról szenved akadályoztatást. Tehát a bűnbocsánatra, arra, hogy elmenjünk és megvalljuk a mi bűneinket. Mi azt írja az ige, hogyha megvalljátok bűneiteket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneiteket. Erre nem Istennek van szüksége. Hát nagyon tisztában van azzal, hogy mit csináltam. Ő nagyon világosan látta. Előre látta, már akkor, mikor Krisztus értem meghalt, akkor megbüntette ezt a bűnt Krisztusban. Előre látta, amikor figyelmeztetett, látta, amikor elkövettem. Neki őt aztán nem kell felvilágosítani erről. Még csak az indítékaimról se, még csak a mentségeket se nagyon kell előadni, mert hát, hogyha én tudom, hogy ez úgyis csak mentegetőzés, hát Isten ne tudná. Nekem van szükségem rá. Miért? Mert amikor belátom azt, hogy ez bűn volt, belátom azt, hogy ezért Krisztusnak meg kellett halni, amit most tettem, az igenis megölte Jézust ott a kereszten. Abban a pillanatban elhangzik a bűnbocsánat is, hogy igen, ez a bűn ott tartotta Jézust a kereszten, de pont ezért, mert ott maradt, ezért ez el van törölve. És hirdeti Isten a bűnbocsánatot, hogy igen, megtörtént ott a kereszten, és többet nincs közöttünk ez az akadály. Isten szempontjából eddig se volt, de én nem tudtam hozzá menni addig, amíg ezt nem rendezem. És nem a törvény cselekedeteiből fogok megigazulni. Nem abból fogok igaznak látszani Isten előtt, vagy nem azért fog igaznak nevezni engem, mert jó lennék, hanem egyedül kegyelemből. És fontos látni azt, hogy a kegyelem végtelen, a bűnbocsánat végtelen. És az hazugság, hogy létezik olyan bűn, amit Isten nem bocsát meg. Tehát, ha valaki valamilyen bűnbe esik, mindig lehet Jézushoz menni. Én összesen két kivételt láttam az igében, ami ezt egy kicsit korlátozná. Az egyik a Szentlélek káromlásának a bűne, de hát aki azt követi el, az nem fog Istenhez menni. A másik korlát az, hogy Jézus azt mondta, hogy ha nem bocsájtunk meg egymásnak, akkor ez korlátja lehet Isten megbocsátásának. Nem annak, hogy ő megbocsájtott nekünk, hanem annak, hogy mi oda menjünk hozzá bocsánatért, és helyreállítsuk a kapcsolatot Istennel. Én úgy látom, hogy ha szándékosan nem akarjuk helyreállítani a kapcsolatot az embertársainkkal, az akadálya annak, hogy helyreállítsuk ezt a közösséget Istennel. És akkor ez Isten és közénk fog állni. Fontos tehát látnunk azt, hogy a bűnbeesés folyamata hogyan történik. És maga a bűn elkövetése az egy döntés, amit mi hozunk, utána pedig van egy olyan csapda, amit a kísértő tesz elénk, hogy nem megyünk vele Istenhez. A sátán nem képes elpusztítani a hívő embert, hiszen a bűnbocsánat már megtörtént. Az üdvösségünket nem tudja elvenni, mert veszített. Jézus legyőzte a kereszten, de az életünket tönkre tudja tenni. Tehát ha sikerül valakit olyan bűnbe vinni, amiről úgy gondolja, hogy arra nincs bocsánat, arra nincs lehetőség abból kijönni, akkor ezzel tönkre lehet tenni az életét. Mert attól kezdve, ahelyett, hogy annak a szabadságnak a tudatában lenne, hogy Isten engem szeret, hogy el van törölve az ellenünk szóló kézírás, abban a rabságban fog élni, hogy az én bűnöm elválaszt Istentől. Holott nem, mert a bűnbocsánat készen van, csak el kell fogadni, és akkor helyre áll a közösség Istennel. Nagyon fontos, hogy nyilván őrizkedjünk attól, hogy amikor kísérthető területen kísértés ér minket, akkor mi dönthetünk úgy, hogy nem fogjuk ezt a bűnt elkövetni. De ha úgy döntöttünk, hogy igen, és elkövettük, akkor van egy második döntési lehetőség, hogy ezzel most oda megyek Istenhez, elfogadom a bocsánatát, és akkor már az én részemről is el van törölve ez a bűn. Isten részéről mindig el volt törölve. De az én részemről is el van törölve. És akkor helyreáll a közösség, és a kísértő megveszített. De kitartó ám, azt tudjuk. Tehát lesz majd újabb lehetőség. Tehát a próbálkozások mindig elő fognak újraállni. De van két döntésünk. Az első döntéssel el tudjuk kerülni a bűnt, a második döntéssel pedig az életünkre kiható következményét tudjuk elkerülni, a földi életünkre kiható következményét. A mennyei életünkre kiható következményét azt Jézus már eltörölte. Most imádkozzunk lassan, röviden. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert a te halálod által nem kell az igazságos ítéletet elszenvednünk. Nem kell attól tartanunk, hogy Isten igazságos bíró lesz fölöttünk, hanem nagyon igazságtalanul megbüntette a mi bűneinket Jézusban. Hálát adok, Úr Jézus, azért, mert erre hajlandó voltál. Kérlek, segíts nekünk ennek a tudatában élni, akkor, amikor belemegyünk valamibe, akkor, amikor benne vagyunk, és akkor, amikor fölismerjük azt, hogy mit tettünk. Mert akkor mehetünk ehhez a kegyelemhez. Mehetünk hozzád, és újra mindkét irányból szabad lesz ez a kapcsolat. Hálát adok neked, Úr Jézus, azért, mert a te kegyelmed, a te bűnbocsánatod, az végtelen. Azt nem tudjuk kimeríteni, hiszen te minden bűnünk tudatában mentél és vállaltad ezt az áldozatot, értünk. Köszönjük neked, hogy bármikor és akárhányszor fordulhatunk hozzád. És a te hozzánk való szereteted és viszont az nem fog változni. Kérlek, segíts nekünk, hogy ennek a tudatában tudjunk élni. És ne higgyük el azt, hogy a bűn szükségszerű, és ne higgyük el azt, hogyha bűnbe esünk, hogy megbocsájthatatlan. Mert egyik sem igaz. Hálát adok neked azért, mert az életünk minden percében ott vagy velünk, és figyelmeztetsz, erőt adsz arra, hogy így tudjunk élni. Amen.